Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban, és ahogy előző két szerdán, ma folytatjuk a Kérdezd a Rabbit sorozatot. Szabadna lehet feltenni a kérdéseket a kommentekben, és igyekszem válaszolni rájuk. Mindig ilyenkor elmondom azt a talmudi imát. Az egyik talmudi bölcs azt mondta, mielőtt bejött a tanházban, és azt mondta, kérem Isten, hogy segíts, hogy azt mondom az, ami helyes, és nem mondjak olyasmit, ami nem helyes, és ne hozok szégyent a barátaimra. És na, akkor nézzük meg, már is van az első kérdés. Egy betérőnek egy gyermek adhat zsidó nevét. Lehet egy gépnek az ősapák neved, vagy Mózes, Áron nevét választani, a gérnek, nem a gépnek, jó, elnézés. A gérnek az ősapák, vagy Mózes, Áron nevét választani, a gér a betérésben van a felkészülő során, használhatja az általa választott zsidó nevet. Akkor kezdünk az utolsó kérdéssel. A betérés alatt nem ajánlom használni már a zsidó nevet, mert ez még nem történt meg. Ezért ne használjuk azt, de Mózes nevet, Áron nevet lehet-e használni? Mózes és Áronnak a nevet, az egy nagyon elterjedt dolog a zsidóságban. Nagyon sok Mojse van, nagyon sok Áron van, az apámnak is a második neve az Áron volt, és semmi oka nincs annak, hogy a betérőnek, aki halachikusan helyesen betért, és tartja is a vallást, hogy miért ne legyen Mojse vagy Áron, ami ugye valaki betért, akkor teljes jogú zsidónak számít, akkor semmi akadály nincsen. Kinek van joga neki adni nevet? Az ember saját maga választja magának a nevet. Kiskorú gyerek van, akkor az a kérdés, hogy tér be? A kiskorú gyerek csak úgy tud betérni a szülővel együtt, vagy a befogadó szülő, vagy a biológia szülőkkel együtt, akkor ők választanak neki nevet. Mi számít házasságtörésnek? A gondolat nem számít annak? Azt kell tudni, hogy a zsidóságban a cselekedet az, ami számít. Ami azt jelenti, a szó szoros értelemben, akkor a házasságtörés az csak akkor, ha megtörtént fizikailag, és a házasságtörésnek az a lényege, hogy valakinek a házasságban él, és van neki kapcsolata a házasságon kívül egy másik férfival. Ez az, ami házasságtörés. A gondolat így szigorúan, halachikusan, az nem számít házasságtörésnek, de érdekes mondás van a Talmudban, a Jóma traktátusban, azt mondja a Talmud, hogy bizonyos szempontból a gondolat az valamikor súlyosabbnak számít, mert az ember képes magát teljesen beleélni a helyzetben, és semmiféle konzekvenciája nincs, nem fél, bárki fel fogja fedezni, és más szempont is, azt jelenti, hogy morálisan természetesen ez egy súlyos dolog, hogy a gondolatban van az embernek rossz gondolata, de halachikusan a maga cselekedet az, ami számít. Látom egy további kérdés. Van egy konkrét listája a 49 tisztátalanságnak a kapuja, nincs egy konkrét lista. El tudom képzelni, hogy most a konkrét lista az mit jelentene. Én tudom, hogy mit vezetene a 49 tisztátalanság kapujához. ugye a micváknak a áthágása, a 613 parancsolatnak áthágása, de konkrét a 49 tisztatlanságnak a kapuját én nem olvastam ilyen listát. Inkább a másik oldalról, ugye, ami most az Ómer napokban vagyunk, inkább a 49-nak a szentség kapuja, 49 lépést, amit tenni kell, Pesachtól kezdve, Sávótig, a tóraadásig, hogy készen legyünk a tóraadásra, az inkább van, és még akár az imakönyvben is található az Ómer számlálás mellett. Mi az, a további kérdés, olvasom, mi az a Hasgacha Pratit, mit jelent a kifejezés, és mi a mozgalom, aminek ez a neve? A kérdés első részére inkább tudom válaszolni, mint a második rész. A Hasgacha Pratit, ez az a tanítás a Baal Shem Tovnak, a haszidizmusnak az alapítójának, hogy az isteni gondviselés az egész teremtésre tér ki, nem csak emberre, hanem minden egyes legapróbb rész, ami van, ami létezik, mindenre van egy nagyon személyes gondviselés, ami minden egyes részletre tér ki, ami azt jelenti, az Isten nem csak ilyen általánosságban vezeti a világot, mondjuk a növényvilágot, a fákat, hanem minden egyes legkisebb részlet is az Isten előírja, és azt mondta a Baal Shem Tov, hogy leesik, a fúj a szél, és leesik egy levél a fáról, akkor az Isten előírtad, esse le a levél a fára, a fáról ekkor és ekkor, sőt, és meg is mutatta, egyszer kiment a szabadban, és tényleg jött egy szél, és egy levél leesett, azt mondja, nézd csak meg, ott megy egy kis csúszómászó, bagárféle, és napsütésben szenved, és egyszer csak leesett a levél, és árnyékat csinált neki. Ezt jelenti az Istennek a személyes gondviselése, hogy az Isten megszervezte, hogy ez egy kis bagár csúszómásza ne szenvedjen a napsütésben. Mi az a mozgalom, aminek ez a neve? Be kell vallanom, hogy nem tudom. Ha csak nem, talán Hasgacha Pratit az egy ilyen őrzésféle cége. Azt hiszem, hogy egyszer olvastam egy ilyen, hogy elnevezte, használta ezt a nevet. Mi a kabbalisztikus jelentése a 23. Zsoltárnak és a lélek két szintjének, Yechida és Chaya? Gondolom, hogy a 23. Zsoltár az a Mizmor Dávid. Mizmor Dávid. Igen, hogy amikor Dávid mondja, nem fél semmitől, nem tud pontosan mi legyen itt a kabbalisztikus, nem ismerem valami nagyon konkrét tanítás, kabbalisztikus tanítás, ami pont a 23. Zsoltárhoz, de nagyon-nagyon különleges ez a Zsoltár, ahol Dávid teljesen bízik Istenben, nem fél semmitől, az a nagy vágya, hogy Isten házában tartaszkodjon életen át, ez nagyon különleges. Chaya és Yechida, ez egy hosszabb előadást megérdemelne, de mindenképpen a Midrash is írja, és a Kabbalában is benne van, hogy a Chaya és Yechida, hogy öt szint van a léleknek. Vagyis a lélek, ami a szentséget hozza és képviseli a testben, annak öt szintje van, és általában az emberben az alsóbb három szint, ami megjelenik. Chája és Jechida azok a magasabb szintek, a szinte negyedik és az ötödik szint. Például a Jechidáról az van írva a Kabbalam, hogy Jechida az abban a szóban van, mint Jachid, egyetlen. Vagyis azon a szinten a léleknek csak egy létezés létezik számára, az Isten. És erre az van írva, hogy ebből a szintből származik az, hogy az ember inkább feláldozza az életét a hiteért és a vallásért, mert nem képes elszakadni az Istentől, mert számára más nem is létezik, csak ez. A híra szerint, ő is az Isten teljesen egyesül, teljesen ragaszkodik az Istenhez. Értelmetlennek tűnő halálak most a vírusos időkben, pláne eszembe jut Mendel fiat karai halála, hogy lehet megmaradni zsidónak, hívőnek, rabinak ezek után. Mit lehet kezdeni a szerető, mindenható, jóindulatú Isten gondolatával, amikor ilyen végtelenül fájdalmas esetek történnek? Nekem nagyon nehéz összeegyeztetni ezeket, erős kétségek merülnek fel bennem. Természetesen nem szeretném egy fél mondatba se olyasmit mondani, mintha a korai halál nem fájna, hogy nem fájna nekem Mendel fiamnak a halála, aki 20 évesen halt meg, de érdemes egy kicsit nézni ezt még egy szempontból, és egy konkrét dolg idéznem a nagynénimtől. Múlt héten, azt hiszem múlt hét elején, vagy szombaton meghalt az apámnak az egyetlen lány testvére. Ugye 9 fiú volt a családban, és egy lány. És ennek az egyetlen nagynéninek az apai oldalról neki egyetlen fia volt. És ő sajnos itt a koronavírusban pár hétig a kórházban küszködött, és aztán meghalt. No, hogy lehet vigasztalni egy anyukát, aki már 80 fölött, és ő most sivetül gyászolja az egyetlen fiát. Igazad, a fiának volt több mint 10 gyereke, és nagy családok, sok unoka, de mégis egyetlen fia. Azt mondja az anyukám, hogy amikor beszélt a sógornőjével, azt mondja neki az anyukám, azt mondja neki a nagynénim, azt mondja, gyönyörű, ajándékot kaptam az Istentől 63 évet. Ez gyönyörű, olyan hálás vagyok az Istennek, hogy megadta nekem ezt a 63 évet. Ennek az alapja lényegében az a mondat a Jobb könyvében, amikor a Jobb azt mondja, amikor eljön a hír hozzá, meghaltak a gyerekei, azt mondja, Semnatan, Vashem lakach, Jihishema sem volach. Az Isten adta, és az Isten visszavette, legyen a neve áldott. Vagyis nem csak azt kell nézni, hogy most Isten elvette, azt is kell nézni, hálás lenni annak, hogy az Isten meg is adta. Sőt, a nagynéni még azt is hozzátette, hogy amikor terhes volt ezzel az egyetlen egy fiával, valami betegsége volt, ami nagyon azt jelentette volna, hogy nem fog megszületni egy egészséges élő fiú, elment az egyik csodarabihoz, aki imádkozott érte, és azt mondta, nézd csak meg, megszületett egy egészséges gyerek. Erre azt mondta, most 63 az kevés, a nullahoz képest 63 az kevés, ami azt jelenti, amikor gyászolunk a halált, akkor közben nagyon hálás kell lenni annak, hogy az Isten ránk bízta, és megkaptunk ezt a gyereket, ezt a testvért, ezt az unokatestvért, 5 évre, 10 évre, 50 évre, 60 évre, és így egy kicsit már másképpen kellene nézni a dolgokra. És természetesen részvétemet mindazoknak mondom, akik most gyászolnak valaki, valamelyik családtagot. Épp tegnap olvastam, meghalt Brooklynba egy 90, azt hiszem 96 éves Silberstein bácsi, aki a váci Silberstein rabbinak a dédunokája volt. Annak a lánya, ennek az Silberstein bácsinak a lánya most egy hónap alatt harmadszor gyászol. Elveszítette a fiát, a férjét és most az apját. Szóval ehhez nincsenek szavak, de mindenképpen akár mennyire fáj a halál, ugyanakkor hálás kell lenni, hogy eddig megvolt. Hát lehet-e tetováltatni? Ha nem, akkor miért nem? Mi történik, ha már van egy zsidónak tetoválása? Hogy hat ez ki a tetoválás követően az illető vallási életére, esetleg temetésekor? Hát lehet-e tetováltatni? A válasz erre nagyon egyszerű. Nem, benne van a Bibliában, de a tetoválás tilos. Miért nem? Miért nem? A Bibliában van olyan utalás, hogy ez a bálvány imádóknak volt tetoválás, volt a tetoválásnak a szokása, mindenféle dolgokat tetováltattak a testükre, és nekünk nem szabad követni ezeket a szokásokat. De én sokszor arra is szoktam gondolni, hogy a tetoválás bizonyos szempontból egy olyan dolog, amit semmiképpen nem engedne meg 50 év alattiaknak. Az ember, mit tudom én, tizenvalahány éves lelkes valamiért, egy szerelem, vagy akármi más, tetováltatja magát, aztán vége van ennek a nagy lelkesedésnek, tehát a testen annak a nyoma örökké megmarad. Szóval ezért én a fiatal korúaknak, nem kiskorúaknak mondanom, a fiatal korúaknak semmiképpen nem engednem. Ez van még egy dolog, hogy a zsidóság szerint az embernek az élete és az embernek a teste az nem a sajátja. Ez bizonyos szempontból az Isten az embernek, az emberre rábízta, és azt kérte, használt ezt jó használatra. És ezért nem szabad az ember okozzon magának bármilyen sebet, mert ő nem a felelős. Szerintem olyan seb, ami kell, ha van valami beavatkozás, valami műtét, ami egészségileg kell, az természetesen meg van engedve, sőt, ez kell, mert orvosilag ez elő van írva. De nem szabad az ember olyasmit vállaljon, ami egy sebet okoz az embernek, hiába meg fog gyógyulni. Ez nem szabad. Ez is kapcsolódik a tetoválásnak a kérdése. Mi van, ha van már a tetoválás? Erre a mai rabinikus irodalomban több olyan zsidó feltette a kérdést, mitől nem volt vallásos, és aztán megtért, és kérte, hogy mit tegyen. És erre a rabiknak az a vélemény, a legtöbb rabinek az a vélemény, az embernek mindent meg kell tennie, hogy valamilyen szinten, valamennyire próbáljon eltávolítani a tetoválást. Azért, mert lényegében ez egy olyan vétek emlékeztet, ami tilos azt, és állandóan viseli annak a véteknek a bizonyítványa. Igazad a tetoválást nem lehet ilyen könnyen eltüntetni, de mindenképpen próbálni kell ezt megtenni, a temetésére pedig semmi hatása nincs ennek, mert miért legyen? Az ember sok mindent tesz az életében, de hát ennek mindennek még nincs hatása. Nálunk a zsinagógában járt valaki, akinek jól erősen a keze teljesen tele volt tetoválással, és amikor tfilin kellett rakni, akkor mindig itt próbált elfordulni, ne vegyék észre, és ez teljesen helyes, hogy miért kell ezt mutatni mindenkinek, közben pedig egy istenfélő és minden, de hát a tette válasz, ami volt, azt már ilyen könnyen nem lehet eltüntetni. Kék imakönyv van, a tanuló néde, a nachnó néde, és itt a harmadik szó után felállunk, miért nem a vesző után, vagyis azután nem tudjuk, mit tegyünk. Itt lenne számomra érdemes felállni, vagy felnézni, de a szemünk rajtad. Szokatlan, hogy paragrafus közben állunk fel, ez egy nagyon jó kérdés, épp a napokban valaki feltette nekem a kérdést, hogy ritkán van, pontosan nincs egy másik helyen az imakönyvben, ahol egy bekezdés közben van írva, meg kell állni, és itt pedig a második mondat középen írva van, meg kell, fel kell állni. Nem tudom, mi a válasz, és felírtam magamnak, hogy ezt utána kell nézni, megtalálom jövő hétig ezt a választ erre, akkor jövő héten majd pótolom ezt. Amikor újra megyünk zsinagógába, no, adjon Isten, minél előbb legyen, jó lenne ezt a Zoom közvetítést megtartani, hogy aki nem tud jönni, külföld, vidék, stb. Be tudja legalább virtuálisan kapcsolódni. Persze csak hétköznap. Mit gondolsz erről? Az ötlet szerintem nagyon pozitív. Én nem tartok attól, elvben nem tartok attól, hogy a Zoom vissza fogja tartani az embereket a zsinagógától, mert szerintem, aki már volt zsinagógában, annak mindig inkább lesz kedve újra lenni ott, és nem csak virtuálisan. Hát azért mondom elvileg, a gyakorlatban a kiderült, hogy valaki, aki minden nap jár zsinagógában, és hirtelen átállt a Zoomra, akkor felemelem a kezemet. De mindenképpen azt hiszem, hogy inkább fordítva, az ember látja a zsinagógát messziről virtuálisan, akkor kedvet kap a zsinagóga járásra, szóval ez teljesen lehetséges. Elvileg gyakorlatilag egy kicsit a technikai dolgokat meg kell nézni. Ezek az esti tanítások mindenképpen szeretném folytatni később is. Lehet, hogy nem minden egyes nap, de mindenképpen hetente párszor. Mindenképpen adjon Isten, hogy már aktuális legyen a kérdés, és adjon Isten erőt ehhez is. Na, nyáron késő este jön be a sabbat. Későn kezdődik a péntek esti vacsora is. Nekem ilyenkor már nehéz sokat enni. Úgy tudom, ez egészségtelen is. Hogy lehet megoldani, hogy ne kelljen késő este még enni? Az igazság az, a Talmud azt mondja, hogy minden zsidó szombaton kap egy nishamájétére. Nishamájétére azt jelenti, egy plusz lélek. Ugye szombat az olyan szent nap, hogy mintha az embernek lenne két lelke, vagy turbó plusz lelke lenne. Miért kell még egy lélek szombatra? Erre természetesen sok magyarázat van erre a kabbalában és a haszidizmusban. De ott helyben, ott a Talmudban Rashi egy mondatot mond, azt mondja, azért van szüksége plusz lélekre, hogy az ember képes legyen sokat enni, és ne legyen neki ettől rossz érzése, ne legyen ez kellemetlen, hanem képes legyen sokat enni. Ugye, mert szombaton az van év, az embernek három étkezést kellett, hogy étkezzen, mindenképpen kettő, mindenképpen péntek este, szombat délben, és ha nem adod az asztal, az úgy az evéssel jön az étvágy, és az kell. És ezért az embernek van plusz lelke, akkor képes többet enni. És természetesen nem jelenti az, hogy az ember zabáljon, vagy ilyesmi, az nem illik, hanem általában, mint este az ember van, egyáltalán nem eszik, akkor legyen péntek esti étkezés, de senki nem mondja, hogy túl sokat kell enni, hanem a szombat tiszteletére kell, meg kell tisztelni a szombatot az evésen. Apám 1942-ben megkérte anyám kezét. Nagyanyám írt a Krecs nevű Karacsefalva cádiknak, mi legyen. Apa 21 évvel idősebb volt, Mi volt a cádik neve? A cádik neve az Rosenbaum. Rosenbaum volt a krecsnavi rebek, azok Rosenbaumok voltak, és ma is több krecsnavi rebe van Izraelben. De ha már megírtál a kérdést, kedves Tamás, akkor miért nem válaszolt, nem írtál meg, hogy mi válaszolt a cádik? De mindenképpen akkor jól tudom, a krecsnavi rebe Marmaros szigeten élt, és nem Marmaros sziget mellett Karácsonfalvában. Miért olyan fontos a zsidóságban az alkohol? Nekem túlságosan sok enni bor. Kidús, Pesach, és még alkalmatlan plusz lahaim, erős szesz. Én nem szerettem az alkoholt. Miért kellene inni? Miért mit szó az alkohol bizonyos ünnepkor? Hát, én kicsit túlzásnak érzem ezt a leírás, mert tényleg azt lehet inni, hogy tényleg olyan sok alkohol fogyaszt a vallásos zsidó. A kidus az egy pohár bor, annak a alkohol tartalma az valahol 4, 5, 6, 8, 10% egy pohár, ez körülbelül 1 deci, 1,5 deci, mert egész étkezésre ennek semmi különleges hatása nem lehet az emberre. Pesachkor 4 pohár bor van, de az nem egymás után, hanem szépen kinyújtva ilyen 4 időpontban az eleje, fél óra, egy óra múlva, szóval ennek sincs túl nagy hatása. Egyszer van, amikor tényleg lehet mondani, hogy valamennyire kapcsolódik az alkoholhoz, az a púri. De mindenképpen, miközben elmondtam, hogy tényleg nem olyan sok az alkohol, a másik oldalról azt kell tudni, hogy az alkohol ellen, lényegében a bor, a részegség ellen szól a példabeszédek nem egyszer, nem kétszer. Ugyanakkor, ugyanabban a könyvben, vagy a prédikátor könyvében van egy pár olyan mondat is, ahol adjál bort a gyászolónak, a szomorú embernek, vagy ilyesmi, ami azt jelenti, hogy nem szabad túlzásba vinni, hogy az ember azt mondja, hogy az alkohol az rossz. Az ember leittatja magát, és az természetesen az negatív. De az, hogy az ember iszi egy pici kis lehájimat, és egy kicsit szabadul, vagy ilyesmi, ez nagyon-nagyon fontos. Az ember tudjon tovább lépni, most nem beszélek tovább lépni egyik állásból a másikba, tovább lépni az egyik spirituális szintből, tudjon emelkedni egy magasabb szintre, sokszor az kell, hogy az ember kicsit szabadul, és képes legyen tovább lépni. Az ember nagyon ilyen megvan ilyen nagyon egy helyen ragaszkodik, nem képes tovább lépni, akkor spirituálisan is nehéz tovább lépni. Szóval kis lehájém, nem úgy, az ember részegre iszi magát, az nagyon, nagyon jó. Közben láttam, hogy a Lotanén csatlakozni, nagyon örülök. Sajnálom, hogy nem láttam személyesen, de örülök, hogy itt van, és üdvözlöm. Szoktam használni a két tenyérrel összetett kezeket, mint a köszönöm jelét, például WhatsAppon. Ez az ikon értelme zsidó nyelven is, nem így imádkozunk. Nem így imádkozunk, de hát egy jó jel, semmi, nem láttak ennek, nem negatív. Nem negatív, ha az ember ettől jobban tudja kifejezni magát. Na, látom, hogy sok képes van, próbálok utolérni magamat. A megvágott ujjat az ember önkéntelenül a szájába veszi és kiszívja a sebet. Szabad-e ezt tenni, mert ilyenkor vért fogyasztanánk. Igaz, hogy ez a saját vérem. Ez egy nagyon jó kérdés, és sok embernek azt láttam, hogy kiszívja a sebet, és utána kiköpi a vért. Szóval ez egy egyszerű megoldás erre, mert az ember nem mindig akar lenyelni vért, még a saját vére se, de ez igaz, hogy mivel az embernek a saját vére ez, és egyenesen a száj, egyenesen a, mondjuk a sebből, egyenesen a szájában kiszívja, az nem tilos. A vérnek a tilalma az elsősorban ugye az állati vére vonatkozik. Hiába levágtak ezt rituálisan a sakter által, a vér mindenképpen el kell távolítani azáltal, hogy ugye kisóztunk, stb. Péntek délután frissen centrifugázva a csavart gyümölcslé alkalmas kidúshoz. Nem, a kidúshoz kell bor. A bor az egy olyan behoved, tiszteletre méltó ital, és ezzel illik megköszönni a szombatot, de almalé, narancslé, vagy ilyesmi, az nem alkalmas kidús, alkalmas kidúshoz. Az embernek nincs bora, akkor lehet elmondani a bárheszre is, a kenyérre is. Pontosan ugyanaz a szöveg, mint rendesen, csak mielőtt az ember elmondja a kidust, kezet mos, ugye, mert a kenyere előtt kell kezet mosni, aztán elmondja jaj, már sisi az egész szöveget, és attól kell mondani áldást a borra, akkor helyette mond áldást a kenyére, és utána befejezi, és aztán leül, és ezt megeszi, eszik a bárhezban. Itt van még egy kérdés. Tanulunk, hogy a cáráz fő oka a lasonára. Ugye a leprának a fő oka a lasonára, a pletkázás. Csodálkoztam olvasni, hogy Arachaim írja, hogy a gyerekek is tudnak kapni cáráz. Írja, hogy ugyanaz a procedúra, amikor volt a Béta Migdas, ha felnőtt kapta, vagy a gyerek kapta. Ha egy büntetés, akkor miért a gyerek kapja? Tehát ez egy jó kérdés, mert ez igaz, amit az Arachaim írja, az Arachaim az egy nagyon híres kommentár a Tórához, írta Rabbi Chaim ben Attar, aki marokkói bölcs volt, aki aliázott Jeruzsálembe. Ő idősebb volt a Baal Shem Tovnál, szinte Baal Shem Tov kb. 300 évvel ezelőtt született, ő idősebb volt nála, és a Baal Shem Tov minden áron akart volna találkozni vele, meg van győződve, hogy együtt képesek lesz elhozni a messiást. De az égből azt mondtak a Baal Shem Tovnak, hogy nem jött el az ideje, ne menj el Izraelbe, és tényleg hiába próbálkozott elmenni Izraelbe, nem sikerült, és vissza kellett menni, sőt, elég veszélyes is volt ez az út. Mi szükséges egy éruv készítéséhez? Mikor lesz Budapesten? Már készül. Hát az éruv. Mit jelent az éruv? Az éruv azt jelenti, hogy szombaton az egyik tiltott munka az, hogy nem szabad hozni, vinni egy tárgyat a magánterületből a közterületre, és a közterületről a magánterületről. Vagyis a házból az utcára, az utcáról a házba, illetve az utcán nem szabad egy utca egyik végéről elvinni a tárgyat egy másik végére. Ezért van az, hogy itt Budapesten ma, szombattal, mielőtt a zsidó kimegy a házból, megnézni a zsebét, hát talán van még valami, azt kiteszi, és így megy a zsinagógában, vagy kimegy az utcára. Mit csinál a kulcssal? A kulcssal kell valami megoldást találni, ővet csinál belőle, díszt csinál belőle, mindenféle megoldások lehetnek. Mindenképpen ez a magánterület és a közterület. Mi az a magánterület? A A magánterület nem azt jelenti, hogy az ember be tud zárkozni magát, és a közterület, ahol a kapunak nincs zárja, hanem a magánterület az az, ami körül van kerítés. Van kerítés. Ha van kerítés, akkor is a sokan járnak. 100 000 ember jár egy olyan lezárt részben a városban, akkor ez magánterület. Hiába 100 000 jár, ez a terület, hogy 100 000 ember jár egy magánterületben, ennek van kerítése körülkörül. Izraelben azt hiszem, talán mindennek van éruvja. Az éruv ez egy olyan halachikus kerítés, ami körülbelül a város, és mivel körülveszi a város, akkor az egész város egy nagy magánterület, akkor Izrael szabad vinni imakönyvet, vihet az emberval, és más. Nem vihet magával mobiltelefon, telefon az mukcesáv, akkor nem az a probléma, hogy kiviszi az utcára, még ez a lakáson belül se szabad azt vinni. Most, ezért mondtam, hogy halachikus kerítés, mert a halachikus kerítés az szó szerinti téglából épített kerítés, ez egy kicsit bonalult fogalom, mindenképpen ez egy ilyen drót a városon kívül. Mikor lesz Budapesten? Remélem, hogy hamarosan. Brisz után akás-e valami igazolást anyakönyvi kívánatni az eseményről, akár gyerek, felnőtt esetén. Most a Brisz után az igazolást az ember a testén viseli, és ez a ez az igazolás, és ez a körülmetelésnek lényege, ugye legyen ez egy jel, a körülmetelés ez egy jel, szövetségnek a jellet, ez bizonyítja. De anyakönyvi kivonatot az nagyon hasznos, az ember elkéri, mert így legalább van dokumentálva. Van, aki az kap ilyen, akár felnőtt, akár gyerek. Miért halt meg Mendel? Ugye Mendelre gondol, miért halt meg? Rákja volt több mint 10 éve. 10 éve keresztül kezeltünk, de hát a végén a rák legyőzte. Miért? Mert az Isten így akarta. Miért? Ezt nem lehet. De én is nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy megkaptunk ezt a Mendelt. A mai napig idézem mindenféle dolgokat, amit ő mondott, amit írtott, szóval ez a 20 év az nagyon sokat jelentett. És különlegesen hálás vagyok az Istennek, hogy képesültünk 10 évet még nyerni, miután megbetegedett, mert ez a 10 év alatt nagyon sokat fejlődött, nagyon tanult, és ennek is nagyon sok micvát csinált, az a lényeg, amikor megérkezett az égben, vitt magával egy csomó minden, csomó jó cselt. Tamás barátunk válaszol, hogy a helyben nevek igen mondat, vagyis hiába nagy eltérés a vőlegen és a mennyasszony között, a fiú és a lány között azt mondta, hogy megadta az áldást. Gondolom, hogy össze is házasodtak, hát ez szép. És köszönöm, hogy kiegyel a történetet. Párve sajta szabad a húsos hamburgert enni. Kósernek kontra kósernek látszani. Ez a mondatik fele válasz. Szóval valamennyire a mondat elejére, ugye a rabinikus irodalomban, a responsum irodalomban van egy olyan mondat, sejlám, ha cícsúvá. Ha egy bölcs elteszi a kérdést, az már félig benne is van a válasz. Ugye, mert az ember eljön a rabihoz, vagy ír a rabi levelet, Leírja a történet, és megkérdezi, szabad vagy nem szabad. Kulcsa ember az, aki járatos a zsidóságban, jár a halakában, ő felteszi a kérdést, és még kiegészíti. Hasonlít-e ez, amit a Talmud mond itt is itt, vagy inkább is itt van írva, és ezt jelenti, már a kérdés már félig meg van válaszolva, mert az illető már lássakat tett, hogy lehetne meg a kérdés. Mindenképpen az igaz, amit az Ariel ír, kósernak lenni az nagyon fontos, de kósernak látszani kell. Ez nem kontra, az egyik kiegészíti a másikat. A kósernak látszani, és nem kóser, az semmit nem ér. Hanem azon kívül, hogy kóser, annak látszani kell, és ezért párvestal az elvileg nem szabad használni. Például a Shulchan Aruchban van olyan írva, hogy mandulatéről ír a Shulchan Aruch. Ha az ember iszik mandulatéjét egy húsos étkezésen, legyen az asztalon mandula is, jelezve, hogy ez a tej, ami itt van, az a mandulából származik. Azt jelenti, hogy nem szabad tenni, hogy ami úgy látszik, hogy tényleg az illető nem tartja a kósersági szabályokat. Akkor a válasz erre a kérdés, a párvel szabad a húsos hamburgerrel enni, az emberek nem ismerik ezt a fogalmat, hogy van párve sajt, akkor nem szabad. Ha meg ezt a fogalmat, akkor szabad. Emlékszem, péntek este, ez egy 15 évvel ezelőtt volt, sok fiatal volt a szombati asztalnál, péntek esti, és a feleségem szokás szerint mindig mindenféle finomság tett az asztalra, és ez lazánia. Lazánia, és mindenki csodálkozott. Mert lazánia, az igazi olasz lazánia, abban van is, és te is. És akkor hogy lehet, hogy itt lazánia van? Erre az egyik gyerek felteszi, hogy van itt a lazánia? És az másik azt mondja, és tényleg azt hiszel, hogy a Rebetszen ilyen ételt fog tenni az asztalra? Mondja, ja, a hús nem valós. És természetesen nem az a hús nem valós, mert valódi hús volt. Egy része nem volt valódi. És abban a percben az ember ezt megtanulja, és ismeri, akkor nincs akadály. De addig, amíg az emberek nem ismerik, akkor nem lenne szabad. További kérdés. Hallottam olyan véleményt, hogy Shabbaszkor nem szabad a meleg radiátorra nedves törölközőt tenni, mert a főzésnek, az főzésnek minősül. Azt nevezzük főzésnek, amikor élelmiszert főzünk. Főzés szokat jelent szombaton. Ugye szombaton nem szabad főzni az, hogy nyers ételt nem szabad megfőzni, hogy ehető étel legyen, csak amellett, hogy felmelegíteni egy vizet, vagy egy levest, az is főzésnek számít. Minden folyadékot, hiába már megvan főzve, ha felmelegítem, akkor az főznek számít, ha forró lesz. Egy száraz étel, az étel, aminek nincs benne nedvesség, az ember oda teszi a radiátor és felmelegíti. Még egyszer mondom, ha nincs ott nedvesség, száraz, akkor elvi akadály. Tűzhelyzetre nem szabad tenni, mert ott tényleg főzésnek számít, néz ki, a radiátorra például lehetséges. Ha pedig nedves nem szabad, mert akkor az felmelegszik, és az főzésnek számít. Vannak érdekes írásmódok, nagyobb, vastagabb betűk, szavak, nem szófét, ugye szóvégi, nem a szó közepén, egyszer van, Bibliában egy olyan szó, ahol egy szó végig nem, nem szófit van a szó közben, pontosabban a második betű. Mit is jelentenek? Hogyan változik az éneklés, kiejtés, súly, értelmezés? A válasz az, ha tényleg vannak kisebb méretű és nagyobb méretű betűk, vastag, azt nem, igazán nem ismerem, vált az éneklés, kiejtés, hangsúly ennek fénye nem változik, ugyanúgy kell kiejteni ilyesmi, de minden egyes eset, egyes változása nincs olyan sokat újra. Hat más-más jelentés van. Például Mózes harmadik könyvében, Vaikra könyvében olvassunk azt, hogy Vaikra az Isten szól Mózeshoz, és a Vaikra szó az első szó a könyvben, ott van egy kis alef. És erre az van írva, de kis alef az olyan, mert Mózén volt, és azt akart, hogy legyen írva Vaikra Mose. Mi a különbség Vaikra vagy Vaikar? Vaikra Mose Isten szólhoz, mint azt mondana Mózes, drágám, ráérsz valamikor? Egy óra múlva ráérsz? Jó, akkor találkoznánk. Vaikar, ez Bilámnal van írva, olyan, mint az Isten hirtelen rátámad, és nem vette figyelembe, hogy ráér, hogy nem ér rá, nem, ahogy előre felkészült erre, vagy nem. És erre Mózes szerén volt, sajnálta, hogy Vaikra. Az alef nem írta volna, de az Isten pedig neked írni kell az alefet, és ezért írta, kicsinak írta. Van még egy kérdés. Miért fontos, hogy a hüpe szabad ég alatt legyen? Miért este van csülük? Illetve ha már nem él az édek, akkor kinek kell a mennyasszonyt kísérni? Mindegyik kérdés jó. Nézzünk meg először a középső. És a miért este vannak az esküvők, nem? Nem is mondanom, hogy szokás. Este vannak az esküvők, általában akar az embernek rá, mert nem dolgozik. Külföldön, legalább vasárnap nem dolgozik, lehet esküvőt tartani napközben is. Izraelben vasárnap is egy munka, a munkanap, akkor maradt az esték, maradnak az esküvőre. Ha valakinek az édesanyja nem él, akkor kikísérje mennyasszonyt a hipa alatt, ugye a hipa oldalén az esküvői szertartás alatt. A válasz erre az, hogy a mennyasszonyt és a hipa mindenképpen két a hipa az. Az ember nem megy egyedül a hipehez, hanem kísérik a ehhez. Ez olyan próbálnak bátorítani, vagy ilyen lelki erőt adni neki, hogy melletted fogunk állni. Tessék, menjél erre, vállalkozzál erre, családot alapítani, mi majd melletted leszünk. A szokás az, hogy házas pár kíséri mennyasszonyt és a vőlegét. Általában a két férfi kíséri a vőlegényt, ami két kíséri a mennyasszonyt. Van egy olyan az is, hogy mindenképpen ez a házaspár, aki kíséri ezt a mennyasszonyt, vagy a vőlegényt, legyenek, akik első házasságban élnek, mert az az igazi nagy szeretet kívánunk ennek az új házaspárnak is. Ez az írás, hogy ez a szülő legyen, természetesen nincs annál szebb dolog, hogy a szülő a gyerekét a hüpehez, de ha nincs mind a két szülő, akkor valaki más kísér. De a Zohar, ami a Kabbalának az alapkönyve, azt írja, hogy a szülők és a nagyszülők eljönnek a hüpehez, amikor a gyerekük, hogy az unokájuk, leszármazatjuk házasodik. A kérdés első része, hogy miért szabad ég alatt legyen, ennek a szakának a nyoma meg van említve a Sulchan Aruchban, a Rama, a Krakai rabbi ezt megírja, és azért ez a szokás, mert kívánunk a fiatal házaspárnak, az ugyanúgy Ábrahámnak az van írva, az Isten kivezette a sátorból. Nézd csak fel az égre, ahány csillagot látsz ott fent, annak a te leszármazataid. Ezt kívánok minden egyes házaspárnak, és ez a szabad ég alatt történik. Amikor az emberek kezdtek asszimilálódni és eltávolodni a hagyományos zsidótól, akkor vezet az egyházi esküvőt a templomba, vagyis templomi esküvő. Miért? Mert úgy érezte, nem zsidó szomszédnak van templomi esküvő, miért a zsidónak csak utcai esküvő van. De valójában az utcai esküvő nagyon sok, nagy áldás. És ezért a hagyományos zsidók és a hagyományos zsidók, az ortodoxia tovább is ez és a szabad ég alatt történnek az esküvők. Jó macma ott ünnepe, vagy függetlenségi napján, számlálás idejére esik. Gyász időszak nem lehet élő zenet hallgatni ünnepben. Ugyan egyeztető össze a kettő. Vannak olyan ilyen cianisták, akik azt mondják, hogy a Jom HaAtzmaut, az Izrael államnak a függetlenségi napa felülbírálja a gyásznak a szokásait. A ortodox ezt nem fogadtak el. Mi örülünk minden jó dolognak, de mindenik megvan, mikor, hogy lehet, mikor mit, hogy lehet ünnepelni, és a gyász alatt, a gyász napok, mert számlás alatt nem lehet másképp ünnepelni. További kérdés. Nem egy Zoom havdalat egyik szombat estetőleg minden Chabad rabbi és családja jelen van. Nekem nagyon tetszene, mit gondolsz erről? Jó, engem Chaimban, te már meggyőztél, én már is vagyok, már a karantén elejét óta rajta vagyok, a Zoom havdalat csinálok. Tényleg szép dolog, ha mások is csatlakoznának. Ezt csak meg kell szervezni, nem hiszenek más elvi akadálya lenne ennek. Rabbi Huda Hasid szerint át kell fúrni egy lakást, ha átjáró behozva. Mit lehet tenni, hogy házat több résztottak, elválasztottak, és a válaszfal átjáró is be lett falazva, azértba kellene átfúrni, hát a lehetetlen, az valamikor lehetetlen, kellene. Kellene attól volt az ajtót egy picit átfúrni, mondtam, tényleg pici, ha nem lehet, akkor nem lehet, de kellene. Mennyi ideig volt az édenkertben, valahol azt olvasom, hogy 40 napot, hát, olyan midrás, akkor nem mondom semmit, de elvileg Ádám egy napod volt az édenkertben, ott lett megteremtve, azt mondta neki, ne egyen a tudásából, és miután evett, akkor az Isten kivűzte az édenkertből, akkor elvileg egy napról van szó. Ha van erről forrás, hogy másik midrást, akkor ezt elfogadom. Van itt még egy kérdés, hogy ki vagy kik írtak a zsoltárokat. A legtöbb zsoltár Dávid nevén szedik, de vannak olyan zsoltárok, minek ászlével kezdődnek. Illetve van olyan zsoltár, hogy Dávid utáni eseményekről szólnak, Babilon folyói mellett ültünk. A zsoltárok könyve az elvileg Dávid királynak a könyve, csak oda Dávid összegyűjtett más határokat is, amit nem csak ő írta, hanem mások is írtak. Az, hogy dátani eseményekről van szó, erre Talmud azt mondja, hogy az profécia, és akkor az nem kell, nem jelenti, az egy később került bele. Mi a vélemény a vér átöléssel kapcsolatban? Ilyenkor a beteg a donor lelkéből is kap egy részet, vagy a gyógyító vért kapja meg. A zsidóság nagyon azt a kifejezést használni, a zsidóság hisz a orvosi, az orvosokban és az orvosokban. Természetesen, ugye hiszenti, hogy ami megalapozott, és az megalapozott része, és az orvosok az teljesen hatalmazva. Nincs egy olyan, vagy majdnem olyan orvosi beavatkozás, vagy valami, ami tilos lenne, mert lehet gyógyítani az embert, ezzel lehet teremteni az embert, akkor ez természetesen megvan engedve, sőt, kötelező. És ezért a vér átömlesztés olyan, hogy mivel ez lehetséges, ez ember, a beteg ember új erőt kap, sokszor még gyógyítás kaphat ettől, akkor ez fontos. Kap az ember a lelkéből, nem hiszem, mert abban a percben, hogy kimegy az ember, akkor az csak vér, és az már nem élő ember. Egy nem zsidó, aki ugyan olyan csoda van az életében, hogy képes, a habilitása, a toratondás, aki kívánja szükséget érzi, nem zsidó között nem fordul elő, de az egyik van tanul torat a világban, nem akarott a hudatot, kezdte, hanem az élet így alakozott, elkezdte megismerni. Jó, nem értem, mi a kérdés. Jó, így sem fogunk tudni megválaszolni, amikor elnézést kell kérnem, átugrom. Ha valakinek problémája van, és rabasztja, van a rabinak titaktartás. Nem csak van titaktartása, mindenkinek kötelező a titaktartás. Ha az ember elmondja másik embernek valamit, azt nem szabad elárulni. Még akkor is, ha mondta neki a titkos, és nem kérte tőle, hogy nem mondja el, az, és ez mindenkire vonatkozik, akkor az új kérdés, úgy tudom, hogy Mose Iszerut Paszkanolta a szefárdok esküznek a templomban. Előbb a rabbi Mose Iszerut, a krakai rabbi írta, hogy mi házasodunk hipa alatt, a szabai alatt, de a Mose Iszerut a szakai rabbi az askenázi zsidók szakását írta le. Ő nem a szefárdi zsidóknak a szakása, a szefárdi zsidóknak nem terjedt el a szabad ég alatt házasodni. Hú! Hogy egy kicsit gyorsan, de sikerült megválaszolni a kérdéseket. Remélem, válaszoltam. Köszönöm mindenkinek, és feltette a kérdéseket, remélem, hogy jövő héten is fogtak jönni, holnap este heti szakát, és vasárnap este pedig ez az előadásnak a címe, mikor nyitnak meg a zsinogóval kapcsolatban egy halachikus foglalást. Szeretettel várunk, és előlegezem Gucsáb ezt mindenkinek, ami után lesz. Köszönöm szépen, és jó éjszakát kívánok!